az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast, ami a labdarúgó világbajnokság alatt sem áll le. És itt van velünk a stúdióban Rosta István, korábbi válogatott kézilabdázó, állandó szakértünk. Szia, Pilu!
Szervusz, szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
És itt van Lengyel Peti, az MTI szakírója. Szia, Peti!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. És sok minden történt a kézilabda világában, szomorúbb és kevésbé szomorú hírek, ezekről mind beszélni fogunk, de előtte kicsit, ha már foci VB-t szóba hoztam, arra lennék kíváncsi, hogy így, ha a magyar válogatott nincs kin, ez sok elárasztja ilyenkor a közösségi médiát, hogy kikinek szurkol, a kézilabda csapatok is megkérdezik a saját játékosaikat, én is megkérdezem, hogy kiknek szurkoltak a világbajnokságon.
Én a németeknek szurkolok, és az első mérkőzés nyilván nem a legerősebb ellenféle lejátszottak kimikék, de azt gondolom, hogy szép bontozás volt, de nagyon hosszú ez a világbajnokság, rengeteg jó meccs van, meg még jobb meccsek lesznek szerintem, azért követjük ott a Hóvirág utcában mi az eseményeket.
Peti, neked kikhez húz a szíved?
Hát alapvetően talán a franciákhoz, azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilván így, hogy sem magyar részvétel nincs, sem a miékhez közelítő időzóna és fekvések, így azért nyilván nehezebb a világbajnokság mérkőzését követni, meg ráhangolódni, de hát nyilvánvalóan nekünk azért ez részben munkaidőben is történik. Nekem már volt szerencsém egy éjszakás műszakot elvinni, meg majd még jön még egy, úgyhogy azért így kicsit többet is megnézek, mint hogyha mondjuk csak szurkoló lennék.
Én inkább úgy mondanám, hogy én talán kevesebbet, de a világbajnokság mezőnyét látva nem mindig bárom, hogy nem kell feltétlenül az üzbég meccsre, de nem megbántva őket, de mondjuk talán itt Magyarországon ők kevésbé viszik fel az emberek vérnyomását. Én egyébként szintén a franciákhoz húzok, hogyha már az olaszok nincsenek ott, én egyébként az olaszoknak szoktam hagyományosan szurkolni, de világbajnokságon most már hagyományosan nem tudok nekik szurkolni. És a magyar válogatottnak sem szurkoltunk se a labdarúgó világbajnokságon, se jövőre a kézilabda világbajnokságon. És most már azt is tudjuk, hogy nem Csema Rodriguez vezeti tovább ezt a nemzeti együttest. Így elsőre, miatt meghallgatnánk majd I.S. Ferencet, a kézilabda szövetség elnökét, hogy a döntés háttérében mi van. Nektek, ti hogy éltétek meg a döntést? Mennyire volt nektek váratlan? Nyilván erről rengeteget beszéltünk, hogy ez lehet egy forgatókönyv. És általában mi a első érzésetek ezzel kapcsolatban?
Ugye azzal, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, és nem kaptunk szabad kártyát sem, így igazából a olimpia, a Los Angeles olimpiának az esélye az szerintem ilyen 1% körül maradt, hiszen az EB-n valami nagyon-nagyon nagyot kell virítani a magyar válogatottnak, hogy kijusson a férfiak, kijussanak az USA-ba. Innentől kezdve viszont, hogy olimpiai ciklusokban gondolkodunk, a következő nagy olimpia, amire reális esélyünk van, az a Brisbane-i 2032-ben, az viszont meg 6 év. Tehát mikor, hanem most kell akkor egy új lapot nyitni, egy új könyvet nyitni, sőt nem is lapot, egy új könyvet nyitni, amiben viszont már egy új kapitánynak az elképzelés alapján kell elkezdeni dolgozni, és azt gondolom, hogy új arcokkal, új játékosokkal kell elkezdeni dolgozni, és amit beszéltünk a szerb meccs után is, hogy Csema Rodrigueznek nagyon-nagyon sok szép meccse volt, meg nagyon-nagyon sok szép eredménye volt, ugyanakkor meg a folyamatban azt a megújulást vagy a változtatást azt nem nagyon láttuk így a szakmán belül, és azt gondolom, hogy annyira nem ért váratlanul pontosan ezért a váltás. Sokat köszönhetünk Csemának, pozitív értelemben is, ugyanakkor meg nyilván ez a szerb kelleni fiaskó, és az, hogy nem vagyunk kint a világbajnokságon, ez meg nagyon-nagyon fájdalmas a kézlabda társadalomnak.
Peti, te hogy élted meg a váltást?
Én egy picit más aspektusból közelítenék, ugye azért tudjuk, hogy ezeknél a csapatsportágaknál, talán ugye a válogatottaknál, ahol kevesebb a rendelkezésre álló idő, ott mennyire fontos az összhang. És ugye azért ezt kívülről is lehetett látni, illetve ugye azért elég sokszor elmondták a résztvevők is, hogy ez szinte egy család volt a válogatott, vagy szinte egy család a válogatott, azzá formálódott sem a Rodriguez vezetésével. és nyilván az egyrészt, amit lehet figyelembe venni, ez ténylegesen az, hogy az olimpiai kvóta szerzés esélye nagyon távolra került. Amit ugye el is mondtál, hogy adott esetben akkor így most lehet egy másfél ciklusban gondolkodni, hosszabb távú csapatépítésben, stb. A másik része viszont az, hogy mennyiben érdemes ilyenkor ezt a jó kialakult koherens közösséget kockáztatni, vagy mennyiben kockáztatja egy kapitányváltás. Erre nyilván majd a jövő adja meg alapvetően a választ, hogy ez jó döntés volt-e, vagy nem. Azért, ahogy elhangzott, voltak ennek a válogatottnak nagyon szép pillanatai, meg szép eredményei az elmúlt időszakban. Nyilván ez a sorsnak egy gonosz fintora, hogy volt ez a szerbek elleni párharc, ahol ugye tudjuk, hogy hát nagyon nem lehetett volna talán nehezebb ellenfelet kapni erre a két mérkőzésre, és aztán ez meg egy gólon múlt, tehát hogy ilyenkor én legalábbis azon gondolkoztam el idefele jövet, hogy mennyiben lenne más most a válogatott helyzete, az a fejlődés mondjuk, amit te hiányolsz például, hogy ha megkapjuk a szabadkártyát. Mennyire lenne más a helyzet, ha kettővel több az összesített gólunk? Fordítana-e ez bármi? És akkor itt jutott eszembe az a pillanat, amit ugye személyesen élhettem meg a nőknél a 2023-as világbajnokságon, ugye a horvátok legyőzése. Ugye oda szokták datálni azt az érának a kulcs fordulópontját, ami ugye ahhoz vezetett, hogy hazai olimpiai selejtező, olimpiai kijutás, EB bronzérem, épülő csapat, hogy milyen pici dolgokon tud múlni, és hogyha akkor ott mondjuk nem tudunk visszaélni a horvátok ellen, akkor lehet, hogy most nem Golovin Vladimirül már a kispadon, akkor olyan elértük volna ugyanezeket az eredményeket. Ez nyilván mind-mind hipotetikus kérdés özön, és játék a szavakkal, csak olyan nehéz ilyenkor látni, és az embernek jó lesne talán, hogyha a jövőbe láthatta egy picit. Hát az MKS elnöksége nyilván nem feltétlenül rendelkezik ezzel a képességgel. Ők meghozták azt a döntést, ami szerintük a legjobb volt. Mi nekünk pedig szerintem annyi maradt, talán megköszönjük Csemának ezt a szép időszakot.
És ugye ez egy nagyon érdekes helyzet olyan szempontból, hogy, és talán ez az én szempontom hozzá, hogy a legtöbb ilyen váltásnál azért alapvetően egy dű veszi körül a helyzetet, egy harag, valami komolyabb leszereplés, valami mélyebb gödör. Csemánál azért érdekes a helyzet, mert egyrészt ugye emberileg mindenki nagyon kedveli Csemát. Aki találkozott vele, aki pacsizott vele lelátón, aki futott véletlenül össze vele bárhol az utcán, vagy aki újságíróként dolga volt vele, mindenki elmondja, hogy tényleg egy fantasztikus ember. Pillanatok alatt rajongóvá tudja tenni a vele szemben állót, mert olyan lelkesedést tükröződik róla, olyan pillanatok alatt tud tényleg közösségben gondolkodni akár ilyen nemzeti szinten, akár csapat szinten, tényleg közülünk való volt, és vagy most is az, és ezért nagyon fájdalmas az, hogy idáig jutottunk, hiszen nem sok kellett ahhoz, hogy idáig jussunk. Tehát igazából ugye egy kifejezetten rossz EB szereplés, és egy elveszített világbajnoki is selejtező, és már is egy gödörben van a válogatott, és innen nézve nagyon egyértelműen jogos a döntés, de ugye nincsen körülötte az a fajta, ami ilyenkor szokott lenni bármilyen csapatsportágnál, hogy az újságírókkal összeveszés, hogy miért ezt kérdezed, miért azt kérdezed, a népharag rázódul, skandálják, hogy ez az út, hogy ő menjen a kispad közeléből. Most ez ugye nem volt meg, Csemát mindenki kedvelte, mindenki elismeri azt, hogy milyen eredményeket ért el a válogatottal, és mégis eljutottunk ide. Tehát ilyen szempontból ez tényleg egy ilyen nagyon szomorú váltás.
Igen, és ha már itt pillanatokról beszéltünk az előbb, azért kicsit így visszagondolunk. Én azt gondolom, az a nagyon szép VB szereplés, az EB, minden idők legjobb EB szereplése, és a kijutás az olimpiára, hát azt nem lehet elfelejteni, ezt a portugál meccset szerintem, aki a bányán ott volt, és azt át, és akkor volt szerintem a legmagasabb csúcson ez a válogatott, és az első pici repedés szerintem a Párizsi olimpián volt, amikor tudtuk, hogy ott a csoportmeccsek, az Egyiptom meccs lesz a kulcsmeccs, Egyiptom, lehet, hogy még emlegetjük ezt a országot a mai műsorban, és ugye az nem sikerült, aztán volt az a szerencsétlen norvég meccs végjáték, és nem jutottunk be a nyolcba. De mégis olyan nagyobb törés, azt hiszem az a Horvátországban, az Zágrábban volt, amikor vezettünk 4 góllal, és tényleg a legjobb 4-be juthattunk volna a világbajnokságon, ami szerintem egy hihetetlen nagy szereplés, vagy nagy eredmény lett volna, és ott az utolsó 5 percben az a pillanat volt, ami a fiúk, vagy a lányoknál, a Vovánál Horvátországban szerencsésen alakult, a Csemánál meg pont nem jól, és utána elindult le fel ez a csapat, azért ha belegondolunk az edzőmeccsekbe, belegondolunk az EB szereplésbe, milyen ágon voltunk, milyen lehetőségünk volt. Beszélgettünk az EB után idén februárban, hogy 3 gólom volt, hogy Herningben az első adó, amikor nem is kellett volna selejteznünk STB-STB, de hát ez valahogy ez a sors, ez így alakult, meg így akarta. Én is azt gondolom, hogy Csaba egy rettentő szimpatikus személy, és az is gondolom, hogy nagyon jó edző, és üzentem is neki egyébként, hogy biztos, hogy benne nagyon sok szép sikert fog még elérni a kézlabdázásba. Ez a kapcsolat most ez így alakult. Én azt gondolom, hogy a szövetségnek nem nagyon volt más választása.
Ha már szövetség, akkor ezen a ponton hallgassuk meg Illyés Ferencet, az MKS elnökét, aki Bobák Róbert kollégának nyilatkozott, és egy kicsit a jövőről is már szót ejtett.
Először is hadd mondjam, hogy a Csaba Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként, és kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB-selejtező után az elnökség meghallgatta a beszámolót, átbeszélte a fékváltott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a fékváltott mellett, és így Csemoz Rodriguez távozik a szövetségkapitányi posztból. Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csaba Rodriguez időszaknak, azt gondolom, a válogatott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függően úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a fékváltott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni. Többek között ezért is volt nehéz a döntés, hiszen tényleg egy vagy 2 gólon múlt az, hogy nem jutottunk ki a VB-re, de azt gondolom, hogy az a szerb csapat, ami szintünk volt, nem volt azért verhetetlen ellenfél, ez nem sikerült, és a jövőre tekintettel gondoltuk azt, hogy kell a változás, és nagyon bízunk benne, hogy sikerüljön edzőt találunk majd a szövetség élére, aki előre fogja mozdítani ezt a társaságot. Egy megújuló válogatottról van szó, hogy egyre jobban kerülnek be azok a fiatalok, akik néhány éve utánpótlás szinten világban neki másodjogok voltak, úgyhogy azon vagyunk, hogy megtaláljuk az utódját. Van egy szuszanásnyi időnk arra, hogy megtaláljuk a következő edzőt erre a feladatra, hiszen november szerintem 3-án van az első olyan találkozója a férfi válogatottnak, ahol majd Európában is selejtezőt fog játszani, úgyhogy de szeretnénk azért minél rövidebb időn belül megtalálni az új edzőt, hiszen fel kell készülni majd a következő feladatokra, egy új lendülettel, kicsit megújultan, de arra akkor is készülni kell. Ezt majd meglátjuk, hogyha majd az az új szövetségkapitány, hogy pontosan milyen elvárások lesznek felé, de mi nem szeretnénk elengedni az utolsó lehetőséget az Európa-bajnokságra, hogy esetleg olimpiai selejtezőre jussunk, mert az még nem olimpiát jelent, csak olimpiai selejtezőt. Ugye ott 2 hely lesz majd kiadó, attól függően, hogy alakul a sorrend a világbajnokság első 7 csapata és az Európa-bajnokság első 7 csapata között. Úgyhogy ez lehet 2., 3., 5., 8., nem tudjuk ezt megmondani előre, így azért nehéz tervezni, vagy elvárást ezzel kapcsolatban kitűzni. Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézből szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világversenyen ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi váltottnál, és hát ugye 6 év után távozik, vagy 7 év után távozik a Csema Rodriguez, úgyhogy azt mondom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
Ilyes Ferencet hallhattuk tehát az elmúlt percekben, aki azt is elmondta, hogy teljesen nem engedik el az olimpiai kvalifikáció lehetőségét. Persze mi más mondhatna egy szövetség, a következő szövetségkapitánynak mindenképpen feladata lesz, hogy megpróbálja elérni az olimpiai selejtezőt az Európa-bajnokságon, amire persze még ugye van egy Európa-bajnoki selejtező is, és az is látszik, hogy ugye így azért jelentősen csökkent a mérkőzés mennyiség, ami a közeljövőben vár a válogatottra, és így nem is annyira kell kapkodnia a szövetségnek a következő szövetségkapitány kiválasztásánál. Mi lehet a szempont, vagy mi legyen a szempont, mit gondoltok a következő edző kapcsán?
Hát mindenképpen én nagyon szeretném, hogyha magyar edző, vagy magyar edző páros irányítaná a válogatottat, mert ez nyilván a magyar szakmának ez nagyon nagy elismerés lenne, és én azt gondolom, hogy vannak is ilyen magyar edzők. Ha kapnak lehetőség, akkor tudnak bizonyítani. Ez az első rész. A másik pedig az, hogy ha már beszéltünk a másfél ciklusról, akkor ez egy nagyon csúnya dolog, de itt kell matematikázni is, meg kell nézni az egyes játékosnak az életkorát, az hozzá kell adni 6 évet, és meg kell nézni, hogy mennyire lehet számítani esetleg 2032. Nyilván nem ennyire drasztikusan, nyilván ezt lehet szépen fokozatosan, de azt gondolom a mostani válogatott keretben van azért jó pár olyan játékos, akinek semmi esélye nem lesz már abban az időben top szinten kézlabdázni. Én azt gondolom, hogy kellenek pozíciókba is újítások, és hát a legfontosabb pedig az lesz szerintem, hogy a játékosok majd a klubjaikban játszanak rendszeresen és minél magasabb szinten. Ez nyilván erre nem nagyon lesz ráhatása a szövetségkapitánynak, de a magyar férfi kézlabdázásnak ez az a előlépésének az záloga, hogy hétről hétre a legmagasabb szinten adott esetben kettős terheléssel játszanak a játékosok. Egy nagyon pici zárójel azért, ez most rossz volt nézni a hétvégi Final Four-t a BL-be, hogy jól számoltam, 12-13 ország játékosa volt, és magyar nem volt közöttük, zárójelbe zárva. Tehát én bízom benne, hogy az új kapitánynak majd lesznek ilyen top játékosai. És hát azért itt november elején már válogatott hét van, tehát oda már kell majd edzőmeccset szerintem majd lekötni. Aztán januárban ugye itt sajnos nem lesz világbajnokság, oda megint kell majd edzőmeccseket lekötni, és akkor tavasszal megkezdődik az a Feröer, Montenegro, Koszovó hármassal az EB-selejtező, ami már maga a selejtezők sem lesznek egyszerűek, szerintem elég nehéz csoport vagyunk, és utána pedig majd nyilván 2028-ban meg az EB.
Mennyire, tehát hogy említetted azt, hogy ugye ez tényleg matekozni kell, hogy ki az, aki meddig segíteti még a válogatottat. Ugye az, amit említettél, hogy nagyon kicsire csökkent az esélyünk a következő a Los Angeles-i olimpiára való kijutásra, de mégiscsak van. És ezért kérdeztem vissza, hogy mennyire kell ez drasztikusan, hiszen lehet olyan helyzete az egésznek, hogy teljesen elengedjük a Los Angeles-i olimpiát. És azt mondjuk, hogy tényleg nagyon hosszú építkezési időszakunk van. Van egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott alapunk, amire lehet építkezni, és akkor tényleg nagyon a nulláról kezdeni. Viszont ez tényleg azt foglalja magába, hogy jó eséllyel a Los Angeles-i teljesen elengedjük. Hogy lehet ezt súlyozni? Vagy hogy néz ki ez a gyakorlatban, amikor majd oda kell egy szövetségi kapitány, akinek azt mondják, hogy hát nyilván nem mondhatjuk azt, hogy teljesen lemondunk Los Angelesről, de valójában azért nagyrészt le kell mondani Los Angelesről. Hogy lehet ezt majd edzőként kivetekozni?
Mindenképpen, tehát azért mondom, hogy nem drasztikus, tehát nem azt kell elképzelni itt a kedves hallgatóknak, hogy most 16 új név lesz a kapitánynak a noteszébe, hanem az...
Bárcsak lenne 16.
És egyébként meg nincs is sajnos, és nem is azt kell elképzelni, hogy most 16 éves játékosokkal lesz tele a válogatott keret novemberben, hogy majd ők majd 22 évesek lesznek, mire lesz a Brisbane Olimpia, hanem az a 3-4 játékos, és az kell is a frissítés is, akár a magyar bajnokságból, akár a mostani juniorok közül is lehet nézni szerintem, és nyilván a mag az úgyis meg fog maradni, mert azért van egy szerintem jó kis alapcsapatunk van, és azokhoz kéne 2-3-4 új játékost, és akkor megnézni, hogy ez hogy működik az EB selejtezőn, és akkor utána adott esetben megint 2-3 játékos. Tehát én fokozatosság elvét vallom ebben is, és én azt hiszem egyébként, hogy találni is olyan tehetséges fiatalokat, sőt, már nem is annyira fiatalokat, csak esetleg még újoncokat a magyar válogatottba, különböző pozíciókba, akik tudnak segíteni.
Hogy látjátok, hogy valójában körülbelül hol a helye most a magyar férfi kézilabda válogatottnak, mondjuk a legerősebb összeállításában, a mezőnyben, mennyire vagyunk most alatta annak ezzel a világbajnoki ligi sejtező elbukásával, bár szerintem azért ez könnyen megválaszolható, tehát azért alapvetően a válogatottnak helye lenne a világbajnokságon, de hogy ugye voltak azért olyan eredményeink, amik az élmezőinkben kezdtek már minket predesztinálni, akár egy góllal lemaradni egy világbajnoki elődöntőről, akár, hogy említetted, a legjobb EB szereplésünk valaha, és aztán most meg itt vannak ezek a mélypontok, messze az olimpia, tehát hogy hol vagy, és ami még fájdalmasabb, hogy hol játszanak játékosaink, milyen mezőnyben, mennyit játszanak, akik esetleg topligákban vannak, ott is milyen eredményekért küzdő csapatokban. Hol áll a magyar férfi kézilabdázás erőssége, akár válogatott szinten, akár emögött megbúvó játékos politikai szinten?
Hát én számszakilag semmiképpen nem szeretnék sávokat meghúzni, az nem az én tisztem, annak átadnám a lehetőségét. Abban egyetértek, hogy a világbajnokságon ott lenne a hely, a játékos állomány, meg akár az előző évek eredménysorai alapján is a VB szereplést nem erre osztják, tehát innentől kezdve ez nyilván megint csak egy elméleti történet. Én azt gondolom, hogy egyébként valahol az elmúlt évek azért úgy nagyjából behatárolták, tehát ez a 8.-10. hely környéke, picit talán előtte, de hogy mondjuk az ilyen mezőnyhöz én legalábbis semmiképpen nem sorolnám, nem csak az elvesztett selejtező miatt. És hát nyilván az is hosszú távon fog kiderülni, hogy mondjuk az a csapat, ami majd épülni fog, akármilyen drasztikusan, vagy akármilyen finom átmenettel, az megtartja-e, vagy esetleg meg is ugorja-e a közelmúlt eredmény sorát. Most nyilván azt a változatot azt ne hozzuk fel, hogy adott esetben még ezt is sikerül alulmúlni. Bízunk benne, hogy nem ebbe az irányba fogunk elmenni. De hogyha számszakilag akarjuk, akkor azért itt van nálam nagyobb szakértő, ebben inkább ne én mondjam ki.
Igen, azért tettem fel ezt a kérdést, mert amikor itt akár a székházban is mondjuk vágók, vagy nem tudom, rendezők, akik csak úgy távolról nézik ezt a sportágat, azért sokszor felteszik a kérdést, hogy mi mennyire vagyunk kézilabda nagyhatalom. Valóban azok vagyunk-e, üldözzük-e ezt a szerepet állandóan, és valójában hol a valós pozíciók, mi az, amiről álmodnunk kell, mi az, ami tényleg túl távoli állam, mi az, ami belőhető. Tehát ez ugye egy ilyen megújulásnál, új szövetségkapitánynál amúgy is egy tök ideális kérdés, vagy egy nagyon aktuális kérdés, hogy mit lövünk be célnak? Mi az, amit elvárunk egy szövetségkapitánytól? Vezesse az élmezőnybe a válogatottat, vagy stabilizálja helyünket mögöttük? Reális-e kiutatni az olimpián? Nem. Tehát ezek ilyenkor felmerülnek, ezzel kíváncsi, hogy hol lehet a helyünk, hogyha most ránézünk a kézilabda mai állapotára, a játékos keretére, a férfi vonalon.
Ha hazajöttünk az EB-ről, akkor úgy fogalmaztam meg, hogy oly távol vagy tőlem, de mégis közel, ugye ez utána királyból egy ilyen kis idézet, mert hogy azt láttuk az EB-n is, hogy a svédekkel, a hazaiakkal úgy x-elünk, hogy a szitazok nem adják meg az egyértelmű hetesét. Ugyanakkor meg x-elünk a Svájccal is, akik meg elvileg alattunk vannak, és sőt, ugye nem is nyertünk aztán meccset a középdöntőbe. Úgy, hogy aztán a top-top csapatok meg mind a másik ágon voltak. Tehát én azt hiszem, hogy most a top 4-5-től távolodtunk lefele, a középmezőny viszont elején vagyunk, és egyetértek én is, hogyha most kéne számokat mondani, akkor a 8-10. Helyre rangsorolnám a magyar csapatot Európába, meg a világon, maximum Egyiptom tud ugye bele, hogyha már Egyiptom 2.0, de az biztos, hogy a törökök meg a Szaúd-Arábiánál sokkal jobbak vagyunk, akik ugye egyiptomi döntés miatt kint vannak a VB-n. Ami nagyon érdekes, és említetted ezt a junior válogatott ezüstérmes csapatot. Az a csapat, az megkóstolta már azt az édes ízt, hogy a házigaza németeken kívül végverték a világot, és végverték azt a korosztályt. És nyilván nem lehet egyenlőségjelet húzni, de ha már valaki megérezte, akkor ők már szeretnének ott is maradni. Tehát én tudom, és hát nyilván persze van egy kis rokoni szál is ebbe, hogy a csapatjátékosok azon nagyon-nagyon szeretnének ebből a mostani középpozícióból megint az élmezőny felé menni, és ezért mindent is meg fognak tenni, abban nincsen kétségem. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy őnek a belső motivációk az óriási, de azt látni kell, hogy és akkor megint a BL Final Weekend, hogy azért az a kézilabda, meg azok a játékosok most előrébb tartanak, mint amit most a magyar játékosok, meg a magyar férfi kézilabda csapat tudásba tud.
Kíváncsi ezek majd a négyes döntővel kapcsolatos véleményedre is, de még annyit lekerekítve kicsit azt a témát, hogy ugye ez az egész koncepció szinten ad lehetőséget a magyar férfi kézilabdának, hogy elgondolkozzon a jövőn. Akár hazai játékos politikán, a klubok helyzetén, és beszélni fogunk majd a BL nevezésekről is, hiszen ott is ugye nagy hír, hogy a Molta Tabánya KC az beadta a jelentkezését a Bajnokok Liga szereplése. Tehát, hogy alakulnak itt erőviszonyok, a Ferencvárosról ugye már sokkal rosszabb hírek jönnek, ami például egy tipikusan magyar játékosokra építő együttes volt, vagy hát reméljük, hogy még mindig lesz, csak más szinten, hogy koncepció szinten mit kell átgondolni a magyar kézilabdában. Ugye kritizáljuk sokat a Veszprémet, amiről már így emlegetted, hogy az egyiptomi játékosoknak egy nagyon jó állomáshely, de a magyaroknak kevésbé. Szeged az mondjuk magyarosodik jövőre, de azért eddig ott sem volt jellemző a túl sok magyar játékos, bár több, mint Veszprémben, és akkor alatt jön a középmezőny, ahol már azért egyre több, de ott is vannak olyan csapatok, ahol a célokhoz képest meglepően sok külföldi volt. És ugye, hogy alakul át az egész majd a sportfinanszírozás, meg most jön egy új nyitott lap, sok mindent át lehet gondolni. Mi az, amit mondjuk, és te most már, mint ilyen utánpótlásban, vezető pozícióban lévő, még inkább látod, hogy mit kell átgondolni a magyar férfi kézilabdának, mert ez most tényleg egy olyan fehér lap lehet, ahol azért lehet bátrabban változtatni.
Na, ha már beszéltünk azon a junior VB döntőről, abban az évben a Ferencváros Európa Liga csoportmeccset játszott, és a Veszprém KKF Európa Liga csoportmeccset játszott. És ezekben a csapatokban Imre Bence, Prajner Viktor, Onodi János Kuti, Csörgő Kristófok nagyon-nagyon fiatalon játszottak kettős terhelést, a Veszprém KKF Fazekas Gergői játszottak kettős terhelést, és lehetett látni, hogy a teljesítményük milyen fantasztikusan egy év alatt is mennyit fejlődött. Ez törvényszerű. És a Tatabányát mondott, ha jól tudom, jövőre 4 idegenligás lesz Tatabányának, tehát ha megkapnák ezt a szabad kártyát, és nézem, 27 csapat nemzett erre 24 pozícióra, már nem merek semmit
elmond
egyébként. Igen, de nem semmit mondani, hogy
még rosszabb
igen. Hogy mi alapján fogják kiválasztani, ugye itt a szabad kártya után nem merek semmit jósolni, de azért én bőven látnék 3 gyengébb csapatot minden szempontból a Tatabányánál, de majd meglátjuk, hogy dönt az EHF. Ha Tatabánya bekerülne a BL-be, hát az egy óriási lehetőség lenne. Megint nyilván a klubnak is, de inkább én akkor a klubban játszó magyar játékosoknak. A Szeged valóban elindult egy úton, ami szerintem nagyon-nagyon pozitív, sőt, ha jól tudom, akkor ez jövőre még fog erősödni. Ez a magyar vonal. Veszprém meg ugye jön Imre Bence, és hát azt az információ, hogy Gáncs Pető Máté is stabil csapattag lesz, és akkor meg Ligetvári Patrik, akkor már ott is 3. Tehát egy irány elindult, hogy mit lehet tenni a kézlabda szövetségnek ebben. Nyilván itt a labdarúgásban láttuk az idei évben, vagy most nem tudom, tavaly idényben ezt azt a magyar szabályt, ami nagy viharokat kavart. Én kívülállóként azt látom, hogy összességében a szakmának meg jót tett. Nyilvánvalóan ezt el kell gondolkodni a kézilabda szövetségben, hogy ezt be lehet-e majd vezetni, de hát ez még hosszú tárgyalásoknak lesz a témája, de én azt gondolom, hogy egyébként a piaci környezet is majd a magyar klubokat arra fogja kényszeríteni, hogy egyre több magyar fiatalt és helyi fiatalt, és az utánpótlásból felhozott fiatalt játszasson, mert annak tényleg nincs sok értelme, hogy úgy esik ki valaki az NB1-ből, hogy 5-6 külföldivel, vagy éppen adott poszton van olyan csapat, ahol 3 külföldi van, teljesen irreális és teljesen felesleges. Én bízom benne, hogy nem biztos, hogy központi szabályozással, hanem a piaci környezet hatására is ez fog változni előre pozitívan.
Ugye a piaci környezetnek az is a veszélye, amit sokat kritizáltak a labdarúgóknál is, hogy ez a fajta játékos politikai irányvonal az mondjuk megdrágítja a fiatal játékosokat, meg a magyar játékosokat, akik ugye a kézilabdában tudjuk, hogy már most is sokszor mondjuk irányosan drágák lehetnek, főleg a nagyobb tehetségek. Ez nem egy veszély ilyen szempontból?
Hát nézd, ez megint olyan, hogy a piac befogja. Tehát, hogyha lesznek klubok, akiknek lesz egy véges költségvetésük, akkor hiába lesz bármilyen igény a játékosoknak, nem tudják kigazdálkodni azt az igényt. Ilyenkor jön az, hogy akkor lehet menni esetleg külföldre, meg kell nézni a külföldi lehetőségeket, de hát azt meg most pont látjuk, hogy inkább hazafele jönnek a magyar játékosok, majd külföldön sincsen kolbászból a kerítés. Én hiszek abba, hogy ez ki tud egyenlítődni, és mindenki megtalálja benne a helyét. Az biztos nagyon-nagyon fontos lesz, hogy minél több minőségi játékperc, és mondom, a válogatottban pedig csak nemzetközi kupa szereplés és kettős terhelés, anélkül nem lesz siker válogatott szinten.
És akkor két téma maradt még így a végére. Egyrészt, amit már belengedtem, hogy egy kicsit hallgassuk meg Pilu a véleményedet a férfi kézilabda BL4-es döntőjéről. Itt a világbajnoki láz közepette, ugye azért ezt is megrendezték. Milyen tanulságokat láttál, milyen tendenciákat, meg úgy általában, ami a pályán zajlott, az mi volt, mit láttál?
Hát brutális, egész elképesztő. Sokszor beszélünk itt a fáradtságról, meg idény végát, aki a Magdeburg Füksebeli meccset látta, az azt gondolom, mindenre gondol, csak azt nem, hogy ezek a csapatok fáradtak. 40-35, egészen elképesztő. Tempó, nagyon-nagyon látványos kézilabda, és hát a Gidzerre meg nyilván már nincsenek jelzők, mert ez a szótáron, mert ez külön lesz egy ilyen fejezet. A másik meccs ugye azt, hogy Barcelona sima lesz, aztán az Aalborg le a kalappal visszajöttek, hosszabbítás Barca, és a döntőben pedig az örök igazság, hogy a támadók adják rá a jegyeket, a védelem nyeri a bajnokságot, ugye ez klasszikus NFL, hát itt is a Barca védekezése és Emil Nézen kapus teljesítménye kimagasló volt, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon Ortega mester nagyon jól fegzette a katalánokat.
És akkor azt mi azért szoknunk kell, hogy a csapat 34 gólt kap egy meccsen, az jól védekezik, tehát ez is mutatja a modern
kézilabdát, hogy micsoda támadás szám van, meg micsoda lövés szám van. Egy apróság, mert a 21. percben néztem az első technikai hibát, tehát ugye ez a tempó. Viszont ami meg nagyon-nagyon jó volt, a beálló pozíció, mi más, amit az ember néz, és ugye az elmúlt évek, vagy az elmúlt időszakban, hogy milyen, merre megy meg a beálló játék, ugye nagyon sokan játszok már beálló nélkül, azért amikor a portugál játékos Frade lőtt egy 8x8-at, meg egy picit még a lányokra visszagondolva, ugye a Buktit is lőtt 12-t, akkor azt gondolom, hogy a beálló pozíció most még nagyon meghatározó, és mondom a Barcának meg gratuláció, mert nagyon-nagyon szép hétvégét csináltak, illetve akkor megint egy óriási kérdés, ugye a Bundesliga, a világ legerősebb bajnoksága, aztán mégis egy spanyol csapat nyer, és a spanyol bajnokság nem a világ legerősebb bajnoksága. Pont.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, igen. Ilyen szempontból, hogy gyakorlatilag versenyt. És ez ugye más sportágban is beszéltünk, másokat vízilabdában is láttuk a Prodeco érában, amikor igen. Gyakorlatilag otthon edzőmeccsek az olasz bajnoki meccsek, és aztán végigverik a világot, tehát hogy mit tesz jót egy csapatnak, mitől tud a világ csúcsára eljutni. És akkor végül beszéljünk kicsit a nemzetközi alakulásokról, még mielőtt majd egy szót a Kévinger Bálintról is, a Szigetszent Miklósról is, az lesz majd a zárás, de előtte ugye, amit már szóba hoztunk, hogy a Tatabánya beadta a kérelmét a Bajnokok Ligája szereplése, a nőknél a Debrecen viszont nem. Az viszont jól mutatja azért a nemzetközi viszonyok alakulását, hogy egyik mezőnyben sincs azért nagyon vészes túljelentkezés azokra a helyekre, amiket a BL-ben az Európai Kézilabda Szövetség kioszt. Tehát, hogy mondjam, azért szűkülni látszik az a mezőny, amiből válogatni lehet, és ilyen szempontból ezek a tendenciák talán nem a legszerencsésebbek.
Igen, hát ugye olyannyira, hogy a nőknél egyet több jelentkező van, mint ahány szabad kártya, úgyhogy ez nyilván mindenképpen mutat egyfajta irányt. Olyan szempontból talán az elmúlt évek történései, most a női mezőnyről beszélve, akár a Vipers, akár a Ludwigsburg esete, az rámutathatott arra, hogy oda kell figyelni a költségvetésre, még az eredményes csapatok esetében is, hiszen meg tud szűnni egy háromszoros, sorozatban 3B1 nyerő klub, meg tud szűnni egy BL döntős klub. Mindenképpen azt gondolom, hogy azért ez a józanság felé tereli talán a vezetőket, a döntéshozókat, és ugye ez látszik most Debrecenben is, hogy felmérték a lehetőségeket, a BL szereplés nyújtotta előnyöket, ami nyilvánvalóan mondjuk a pályán jelenhet meg, és a hátrányokat, ami mondjuk a klubnak a számláján manifesztálódhat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez szerintem egyrészt mindenképpen benne lehet. Értem szerint sajnálatos, hogy nem láthatunk mondjuk adott esetben három BL csapatot a nőknél, mert ugye egy biztos, azért azt talán nem vállalok nagy kockázatot, hogy kettőt fogunk látni, mert azt szerintem a világszenzáció lenne, hogyha Ferencváros maradna ki pont a szórásból, de hát így cserében mondjuk viszont azért egy elég erős Európa Liga felhozattal lesz ugye a női mezőnyben, ami nyilván egy eltolt terhelés, hiszen ott azért a BL csoport körével szemben más a lebonyolítási rendszer, ugye gyakorlatilag azok a csapatok, amelyeknek selejtezőzniük kell, azok az ősz közepén egy vagy két pár harcot kell megvívni, és aztán ugye a csoportkör az már gyakorlatilag a BL csoportkörének a végével esik egybe, úgyhogy ilyen szempontból azért ott a szezon első fele mindenképpen egy kevésbé sűrű versenynaptár, és hát ha hosszú távon nézzük, akkor nyilván jobb, mindenképpen jobb, hogyha a klub felelősen gazdálkodik az erőforrásaival, mint sem, hogy túlvállalja magát, és aztán hiába szerez plusz tapasztalatot a játékos kereten, ahogy Isten 2-3 éven belül a korábban említettek példájára jut.
És ugye nem csak csapatból, hanem azért országból is egyre kevesebb, amelyik ehhez csatlakozik, bár a férfi BL-nél most számszakilag jól mutat, mert bejelentkeztek azért kisebb országok csapatai is BL helyért, de nem csak a klubok számát tekintve, de országokat tekintve is szűkül ez a mezőny, és azért ez amikor kritizáljuk a Mustafát, amiatt, hogy kiket választott be a világbajnokság mezőnyébe, nyilván látjuk, hogy ők most nagyon, nagyon nagy izgalom lehet a nemzetközi vezetőségekben, hiszen egy olimpián magának helyet követelő sportágnak nagyon figyelni kell, hogy hány országban űzik és menjen, és az milyen népszerűség mellett. És ott a nézőszámokról meg sok mindenről beszéltünk már, tehát látszik, hogy azért nem feltétlenül jön be ez a taktika, viszont azért látszik, hogy szűkül a sportágat űzők és szeretők köre.
Igen, tehát hallgatónak, hogy ugye a férfi BL idén 16 csapat volt, jövőre 24, arról beszélünk, és ugye 27-en jelentkeztek, a nőknél idén 16, jövőre is 16, ide jelentkeztek 17-en, inkább az a riasztó, hogy ugye az volt, hogy majd a nőknél is 24-re bővítik, hát azért pont most látjuk, hogy ennek szerintem nagyon minimális az esélye, és hát az pedig tényleg alap a sportágunknak, hogy minél több helyen űzzék ezt a sportot, minél több helyen szeressék.
És akkor zárásként egy kicsit a átigazolási hírekre térnénk rá, és tényleg nagyon röviden, mert szerintem ez a nyár sok ilyen témát fog hozni, de azt tudjuk, hogy Kévinger Bálint a Szigetszent Miklós vezetőedzője lesz, és nem a Ferencváros ispadjára ül majd le. Ugye hivatalosan sokat még nem tudunk a Ferencvárosról, csak pletykák szintjén, de majd ezek hamarosan szerintem úgyis hivatalossá válnak, hogy kimarad, kimegy, milyen szinten folytatja a Ferencváros, kikkel folytatja a Ferencváros. És közben ugye jönnek a hírek arról is, hogy melyik csapat, vagy hát igazából még csak pletykák, hogy melyik csapat hova adja be nemzetközi porondon az indulását. Ugye a pletykák szerint a Ferencváros, az szinte biztosra vehetjük, hogy nem indul semmilyen nemzetközi porondon, de jó eséllyel a Pler és a Budai Farkasok viszont igen, az Európa Kupában annak se adja be a nevezését az Európa Ligába. Tehát, hogy látszik a férfiaknál már egyértelműen látszik egy ilyen erővonal átrendeződés. Egyrészt mekkora a gond, mennyire izguljanak a hallgatók, amikor ezeket a híreket hallják, és mi lehet a jövő?
Én bizony benne, hogy nagy gond nem lesz, ezt minden szempontból mondom. Biztos lesz átrendeződés, és az is biztos, hogy ennek lesznek pozitív, meg lesznek negatív szereplői is. Ugye a Kévinger Bálinttal kapcsolatban, hogy ő már évközben bejelentette, hogy Győrből a Ferencvároshoz fog igazolni, aztán ugyan Bálinttal beszéltem, ez mind a két fél részről, ez a szerződés felbontás, ez pozitív rész volt, és közben a Szigetszentmiklóson pedig Imre Vilmossal szerződést rontottak, vagy nem hozhatottak szerződést, ott megrösödött egy NB1-es kispad, és akkor így lett a Szigetszent Miklós és Kilvinger Bálintnak a kapcsolata. Én azt gondolom, hogy a Szigetszent Miklós jól járt egyébként Bálintra, én nagyon-nagyon jó edzőnek tartom őt. Aztán majd megnézzük a szeptemberi rajtnál, hogy ki, melyik csapat milyen játékos kerettel vág neki. Én azt gondolom, hogy a jövő év egy nagyon átmeneti év lesz, és azok a csapatok, akik még májusban is talpon lesznek, férfi és női szinten is, azok azért nagyon jó eséllyel fognak lenni abban is, hogy bent is maradnak majd az NB1-be, mert azért nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok most még a kérdőjel mindenhol.
Köszönöm szépen, erről még sokat fogunk, ez biztos, hogy beszélni nyáron, amikor majd kijönnek az átigazolási hírek, megerősödnek azok a hogy érvényt szereznek azoknak a pletykáknak, amiket mostanában hallunk, meg hát jönnek majd az utánpótlás világesemények, úgyhogy a labdarúgó világbajnokság alatt és után sem maradnak kézilabda podcast nélkül. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, a viszonthallásra.
Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Ez a sport történelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
A Ferencváros labdarúgó csapata az Újpesti Dózsa sorozatban elért 7 bajnoki aranyérmét követően 1976-ban első lett, ezt megelőzően éppen a Lilafehérek hetese előtt 1968-ban állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A sporttörténelem adásában Elpap István és Turi Gábor beszélgett a tavaszi szezon hajrájáról, fókuszba állítva a 76. június 9-i Ferencváros videóton mérkőzést.
Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az 1975-76-os idény egyik sorsdöntő találkozója a június 9-i Ferencváros videóton volt. Az őszi szezonban 1975. novemberében 0-0-ás döntetlennel végeztek egymással.
Ugye ez volt az a bizonyos Csikó Fradi, Dalnoki Jenő volt a vezetőedző. Milyen volt ez a Ferencváros Dalnoki keze alatt?
Hát a Dalnoki érában karakteres együttesé formálódtak a fiatalok, a zöldfehérek 1975-ben már megmutatták az oroszlán körmeiket. A kupa győztesek Európa kupájában csupán a Dinamo Kijev előzte meg őket, előtte egy évvel 1974-ben megnyerték a Magyar Kupát. A 75-76-os évad őszi szezonja után is az FTC vezette a tabellát, 3 ponttal megelőzve az újpesti Dózsát. Dalnoki Jenő nem véletlenül jegyezte akkor meg, idézem, a csapatépítésben az a leglényegesebb, hogy kialakult az az együttes, amely képes arra, hogy a legnehezebb akadályokat is eredményesen vegye. Dalnoki hozzátette, fiatal az együttes, legtöbb tagja előtt szép jövő áll. Az őszi játékos rangsorban az első 10-be Bálint László, Hajdú József és Ebedli Zoltán is bekerült. A posztonkénti rangsort a jobbhátvéd Martos Győző, a center half Bálint, a jobboldali középpályás Nyilasi Tibor és a balszélső Magyar István is vezette a zöldfehérek közül. A Népsport azonban figyelmeztetett, idézem, az egyre törés neheze még hátra van.
Hát bizony hátra volt.
Igen, május 15-én a Ferencváros az Újpest elleni mérkőzésen demoralizáló 8-3-as vereséget szenvedett a Népstadionban. Érdemes néhány sor erejéig felidézni a Népsportot, mit írt akkor az ötcsillagos mérkőzésről. Felejthetetlen pompás mérkőzés volt, azzá tette a mérkőzést a nagy részében maga színvonalú és kiegyenlített játék, a sok gól, amelyek közül nem egy korszerű támadásból született, és a nagy iram, a sokáig kiélezett küzdelem. Olyan időszakok is voltak, amikor a szurkolók valósággal tomboltak a nézőtéren, több mint egy órán keresztül hihetetlenül gyors, lendületes, küzdelmes volt a játék ritmusa magával ragadta a közönséget. Az újpesti Dózsa pompás játékkal bravúros győzelmet aratott, olyat, amelyre joggal lehet büszke. Várhidi Pál szakvezető így értékelt, idézem, rendkívül magas színvonalú mérkőzésen alaposan kitett magáért a csapat, nagyon jól kihasználtuk a helyzeteinket. Ne hallgassuk el, a közelmúltban elhunyt Fazekas László 5, azaz 5 gólt szerzett teljesítményére a szaklap 10-es osztályzatot adott.
Mennyire volt valós ebben az értékelésben az említett kiegyenlített játék meghatározása?
A vesztes zöldfehérek közül a 2 gólos Szabó Ferenc 8-ast kapott, de a forduló csapatába 6 újpesti is bekerült, Kellner Jenő, Sarlós András, Tóth András, Fazekas, Törőcsik András és Fekete László.
A videóton melyik csapattal mérkőzött?
Ugyanebben a 25. fordulóban a Vidi a Sóstói stadionban 0-0-ra végzett a Salgótarjánnal. 38 ponttal vezette a tabellát, egy egységgel állt a zöldfehérek előtt, utólag megkockázható lehet, hogy ezen a találkozón úszott el a székesfehérváriak bajnoki címe. Ráadásul Kovács Ferenc edző nem rejtette véka alá, idézem a mestert, hiányzott a megszokott lelkesedés, a küzdőszellem is.
Mi történt a május 29-i fordulóban?
A Vidi 2-0-ra kikapott a jó erőkből álló Tatabányától, ha X az eredmény, ki tudja, mi történt volna később. Ezzel szemben a Fradi Szombathelyen győzött 3-1-re, az élen helycsere történt, a Fradinak 39 pontja volt, a Videótonnak 38. Június 2-án kettős rangadón az FTC 3-1-re nyert a Honvéd ellen, más kérdés, hogy a nagy meccset, 5 csillagot kapott a Népsporttól, a Vasas Újpesti Dózsa találkozó hozta, a piroskékek 5-4-re nyertek, a Videóton is nyert Békés Csabán 3-2-re, a tabellán a helyzet nem változott. A zöldfehérek lendülete Muha József vezérletével, idézem a szaklapot, végig kitűnő teljesítmény nyújtott, jó labdákat adott előre, sokat szerelt, megmaradt június 5-én a Csepper 2-1-es legyőzésével, a székesfehérváriak viszont pontot vesztettek Videóton Honvéd 1-1. Kovács Ferenc szakvezető kesergett. Gólokkal kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, ha a helyzeteknek csupán egy részét kihasználjuk.
Na és akkor így érkeztünk el az utolsó előtti, a június 9-ei fordulóhoz.
Amelyet a Népsport így vezetett fel, idézem, az utolsó előtti forduló dönthet, ám az eredmény ismeretében Ferencváros Videóton 1-1 prolongálta ezt a jóslatot. Idézem ezt is, a legfontosabb döntések egy héttel elnapolva, a címlapon még ez állt, a vendégcsapat közelebb állt a győzelemhez.
Amúgy hogy értékelte a Népsport ezt a találkozót?
A tudósítás utáni értékelésben ez állt, tudatosabban játszott a Videóton, az FTC kihagyta a legjobb helyzeteket is. A 4 csillagosra értékelt találkozó első gólját a 29. percben a vendégek szerezték, Szalmási Tamás 17 méteres, nem túl erős lövése került Hajdu kapujába. A Népsport szerint a szünet után is nagyon küzdelmes volt a játék. A szaklap korholt is, miután Kovács József, a vendégek egyik kulcsembere 16 méterről mellé lőtt, idézem a Népsportot. Nem lehet magyarázatot találni arra, hogy egy rutinos játékos ilyen óriási helyzetben ennyire nem találta fel magát. Kovács lekezelhette volna az átadást, és abba a sarokba rúgja, ahová, amelyikbe akarja. De most a döntő mérkőzésen majdnem tacs lett belőle. A 65. percben, mint később kiderült, kulcsmomentumnak lehetett tanulja a 30 ezer nézés a televízió előtt ülők. Egyébként miután minden jegy elkelte az MTV műsorra, iktatta a találkozót. Mayer egy szabadrugás megítélése után elrúgta a labdát, ezért Münc kiállította.
A szabályok szerint piros lap járt a szabálytalanságért.
Igen, az NS a következőképpen kommentálta a játékvezetői döntést, teljesen igaza volt a játékvezetőnek, mindenki tudja, hogy nálunk sípszó után tilos elrúgni a labdát, és aki mégis megteszi, annak számolnia kell a kiállítással. Tehát még egyszer, jogos volt a szigorú ítélet, csak ezen a mérkőzésen nem egyedül Mayer rúgta el a labdát. Az ember előnyt kihasználta az FTC a 79. percben, Muha átadását Pusztai László közelről belőtte. Ezzel kiegyenlítettek a hazaiak, s ugyan Nyilasi Tibor még fejesből megszerezhette volna a győzelmet, de maradt az 1-1. Nem véletlen, hogy a ferencvárosi 8-as játékáról ezt írta a Népsport néhányszor: nagyszerű cselekkel tölt kapura, de a legjobb helyzeteket is elhibázta.
Amúgy milyen teljesítményeket hozott az 1-1-esix?
A hazaiaknál Martos volt a legjobb hátvéd, a középpályán Muha harcos felfogásban küzdött, inkább szerelt, mint támadott, s végül azzal kerekedett társai fölé, hogy a gólt ő készített elő, Pusztait gólja dicséri.
És a Videótonnál?
Idézem, Kovács László jó érzékű hárításaiért érdemel elismerést, néhány bizonytalankodásáért viszont elmarasztalást, a hátvéd csorból az erőteljes Baranyi főleg feljátékával, gyorsaságával tűnt ki. Fejes az első félidőben kitűnően játszott, de szünet után visszaesett. A középpályán találjuk a mezőn legjobbját, nagy kettő személyében beszáguldozta az egész pályát, a saját 16-osán belül nem egyszer felszabadított, s időnként mesterien szervezte a támadásukat is. Negyedórás kihagyástól eltekintve Kovács József is válogatott szinten játszott, nyugodtan, ügyesen kombinált, összességében. Ez a döntetlen továbbra is nyíltá tette a bajnoki címért folyó versenyt. Az edző nyilatkozatokból egyértelmű volt, melyik csapat szakvezetője volt elégedettebb, Dalnoki Jenő szerint. Idézem, gólokkal kellett volna nyernünk, mert nagyon sok helyzetünk volt. Kovács Ferenc, jó mérkőzés volt.
A mezőny legjobbja, a székesfehérvári nagy kettő János tett egy érdekes megjegyzést.
Ezt mondta, ha nekünk lett volna ilyen örökké zsibongó, biztató, bennünket örökké üzőhajtó szurkoló táborunk, akkor már birtokunkban éreznénk a bajnoki aranyérmet. Bárki ellen fogadom, hogy ezt az egy pontot, s valószínűleg azzal együtt a bajnokságot nem csak Nyilassék, hanem a szurkolóikkal együtt sokan szerezték meg. Ám mintha már lemondott volna a játékos a bajnoki címről, talán egy életen át arra a pillanatra készültem, hogy egyszer nekem is legyen bajnoki aranyérmem. Hajtottam, dolgoztam, lemondtam és áldoztam érte, és most vége, vége. Szeretnénk sírni a keserűségtől. Puszai László a gólját elevenítette fel utólag, az volt a szerencsém, hogy a védő támaszkodó lábára jött a labda, képtelen volt moccani, és abban a pillanatban éreztem, nem hibázok.
Összességében milyen volt a mérkőzés?
A visszapillantásban a Népsport ezt írta: erre a 90 percre emlékezni kell. Ugyanakkor a szaklap nem tagadta, a zöldfehérek számára döntetlen egy biztató eredménynek tűnt, és emellett szembe kellett néznünk azzal a ténnyel is, hogy legjobbjaik a bajnokság hajrájára, legalábbis idegileg elfáradtak, és néha csak árnyékai önmaguknak így, és ezért adták fel azt a küzdőmódot, ami az ősszel annyi sikert hozott nekik. A Népsport következtetése, hogy végleg elmosódtak azok a különbségek, amelyek egykor a fővárosi nagycsapatok és a vidék között mutatkoztak, ahol egy-egy csapat nem állandóan kirabolt bányához hasonlít, hanem meg tudja tartani, magához tudja kötni a tehetségeket, ahol az egyesületi vezetés valóban urra a helyzetnek, tud távlatokban gondolkodni és dolgozni, ahol az első részsikerek nem nyithatnak meg ellenőrizhetetlen és uralhatatlan érzelmek zsíripjeit, ott nincs mitől tartani. A szaklap kitért a bíráskodásra és a 11-esre vonatkozóan, ezt írta: a teljesen megalapozott döntések is csak akkor igazságosak, ha egyforma súllyal alkalmazzák mindig és mindenkivel szemben.
Na és mi történt az árófordulóban?
Az utolsó körnek két pontos ferencvárosi előnnyel vágtak a csapatok, a zöldfehérek Zalaegerszegen mérkőztek, a Vidi Szegedre utazott. Az akkori Zuhany híradó megszellőztette, hogy Kovács Ferenc, a fehérváriak szakvezetője, arra kérve kereste fel Szőcs Jánost, az éti edzőjét, hogy a fair play szellemében tegyék oda magukat, mire állítólag Szőcs megjegyezte, nem biztos benne, hogy lesz ráhatása, mert a két csapat futballistái már kapcsolatba léptek egymással.
Hát fogalmazzunk úgy, akkor ezek szerint nem történt meglepetés.
Így van. Telt ház, azaz 22 ezer néző előtt négy csillagos mérkőzésen 0-0-ás félidő után 3-1-re győzött a Ferencváros. A fiatal fradisták Ebedli Nyilasi Szabó góljával hozták a papírformát, akár csak a Szegeden 4-2-re győztes Vidi. A ferencvárosi Juhász István, aki az 1968-as bajnokcsapat tagja volt, nem tagadta: nagyon boldog vagyok, hogy labdarúgó pályafutáson végén ilyen nagy örömet szereztek a fiúk. Azt hiszem, megérdemelten nyertük az utóbbi évek legizgalmasabb bajnokságát. A fehérváriak szereplését így értékelte a Népsport: a Videoton csapata érett, korszerű játékkal, nagy közönség sikert aratott, ezüstérmivel pedig fennállásának legszebb eredményét érte el.
De érdemes felidézni a szakvezetők értékelését is.
A ferencvárosi dalnoki ezt mondta az aranyat hozó idényről: túl teljesítettük a tervünket, erre az évre nem irányoztuk elő a bajnoki címet, csak egy 3 éves terv végére, tehát jövőre következett volna ez a cél. Jól szerepeltünk az ősszel, úgy láttuk, sokat fejlődött a csapat, első helyen fordulhattunk, s ekkor gondoltunk először arra, hogy bajnokok lehetünk. Fiatal csapat a Ferencváros, zömében a fiatal játékosok adják a csapat stílusát, ők jelentik a lendületet, azt az akarást, amely jellemezte játékunkat. Tapasztalatlanságuk miatt nem várható tőlük, hogy az évben lejátszandó összes tétmérkőzésen egyformán be tudják osztani erejüket. A hullámvölgyet szinte természetesnek tartottuk, vártuk, számítottunk rá, nem lepett meg bennünket. Elsősorban idegi fáradtságról volt szó. Amikor bekövetkezett, az volt a feladatunk, hogy amilyen hamar csak lehet, úrrá legyünk rajta. Sikerült leküzdenünk, ezért is nyertük meg végül a bajnokságot.
És miképpen látta Kovács Ferenc?
Ő sem volt elégedetlen. Az 1974-76-os évre a 3.-5. hely egyikét tűztük célul. Az ezüstérmet szereztük meg, és ezzel magasan túl teljesítettük tervünket. Sokáig versenyben voltunk a Ferencvárossal a bajnoki címért, és nagy harcban, csak az utolsó fordulóban dőlt el a küzdelem. Úgy érzem, hogy a csapat ezzel a szép teljesítményével kivívta magának az elismerést. Az elmúlt bajnokságban a 4. helyen végeztünk, s hogy előbbre léptünk, azt a sikeres hazai szereplés mellett jó idegenbeli mérlegünknek is köszönhetjük.
A Ferencvárosban dalnoki több nagy játékost is mellőzött: Albert Fórián 74-be visszavonult, Branikovics László 76-ban Cseperre igazolt, és Szőke István is mellőzött lett, hogy csak a leghíresebbeket említsük.
Dalnoki próbált választ adni arra is, miért mellőzött korábbi neves labdarúgókat, idézem: utólag sem akarok senkit megbántani, de nem elsősorban a játéktudást keveseltem néhány régi labdarúgónknál, hanem az emberi kvalitásokat. Magam sem végeztem sajnos egyetemet, és eszem ágában sem jut arra gondolni, hogy doktori disszertáció kell mondjuk a jó támadójátékhoz. De hosszú évek vergődése bizonyította, hogy sebzett lelkű, befelé forduló vagy beszűkült látókörű emberekkel a sportban sem lehet magasan szárnyalni. Nehezen szántam rá magam az egykori társak vagy közvetlen utódok félreállítására. Nem mintha következményektől féltem volna, mert ha visszagondolok azokra a hónapokra, olyan voltam akkor, mint egy bajtkereső öngyilkos jelölt. De szerettem, kedveltem néhányukat, és nem éreztem biztosan, hogy jogom van-e egy egyéni elképzelésem megvalósítása érdekében pontot tennem a karrierjük végére. Aztán tisztáztam magamban, hogy mit akarok ezzel az egész edzői tevékenységgel. Pénzre, hírnévre nem vágytam, az egyesületnek akartam visszaadni valamit abból, amit annak idején kaptam.
Hát akkor ennyi volt a Ferencváros Videóton 1976-ból, 50 évvel ezelőttről. Ez volt a Sporttörténelem Turi Gáborral.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el.